Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytatjuk műsorunkat. A gyártás kezdésnél, még az év elején már belengedtük az újdonságot, és most végre megérkezett Magyarországra a Mazda ikonikus limuzinjának villamosított változata. A Mazda 6e nevet viselő kupés megjelenésű jármű megkapóan elegáns és nyúlánk. A majdnem 5 méteres limuzin nem csak szembeötlően látványos megjelenésével, sportosan elegáns stílusával megy szembe a mindent letaruló járműpiaci crossoveres egyenvilággal, de abban a tekintetben is kilóg a középszerből, hogy kétféle nagyon fejlett hátsókerekes villanyhajtással és kétféle akucsomaggal, illetve hatótávval érkezik Európába. A japán márka mindig is híres volt az innovációs bátorságáról, emiatt is számít a járműipar egyik utolsó önjáró mohikánjának, különszködő úttörőjének. A Mazda 6e-nél azonban van egy csavar a gépezetben, mert ezt a modellt jelentős kínai műszaki közreműködéssel alkották meg. Az új elektromos limuzin tehát egy nagyon fejlett kínai műszaki alapokra épített, nagyon japán prémium kocsi, amelynek párját ritkítóan dögös megjelenése mellett a belső tér eleganciája szintén mellbevágó szépségű. A jelek szerint a japán-kínai összefogással érkező villany Mazda 6-os idővel plug-in hibrid hajtást is kap majd, de a piaci elsőség most egyértelműen az elektromosságé. Az újdonság bemutatására Együtt Tibort, a Mazda Motors Hungary ügyvezető igazgatóját kérem. Köszöntöm a stúdióban, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Úgy tudom, hogy te már ültél ebben az autóban.
Igen, most érkezett meg az autó a piacra, és az elsők közt ülhettem bele, sőt, szerettem volna is felvállalni azt a feladatot, hogy elsőként kipróbálva az autót, az élményeimet megosztom a kereskedőkkel, meg az értékesítőkkel, hogy amikor ők megkapják az autókat, akkor már úgy tudjanak hozzáállni a villanyautós közönség, ahogy az elvárható egy Mazda kereskedőtől.
Én még csak képeken láttam, remélem majd irigykedve hallgatlak, és aztán én is ki fogom próbálni egyszer, ha sorra kerülhetek, viszont nekem a képekről az jönne, hogy ez a Mazda, az a Mazda, amit már megszokhatunk a Mazda 6-osból. Sportosan direkt kormányzás, elképesztően jó futás teljesítmény, kényelmes beltér, jó műszaki alapok és tartóság. Nekem ez jön le erről is, hiába elektromos.
Igen, abszolút az volt a cél, hogy egy igazi Mazdát alkossanak a mérnökeink, és ugye említetted a kínai együttműködést, itt valóban egy 25 éve meglévő kínai joint venture-ünktől vettük kölcsön a Gördeszka platformot, de egyértelműen az volt a cél, hogy a Mazda mérnökei már egyébként a kínai piacra is, ott EZ6 néven fut egy ehhez nagyon hasonló autó, hogy már az az autó is a kínai piacon is egy igazi Mazda legyen, és a Mazda 6e az meg kifejezetten az európai piacra készült, és nagyon sok módosítás van rajta, még az EZ6-hoz képest is. Tehát egy kínai piacra szánt elektromos, nagyon Mazda autóból egy igazi európai Mazda rajongóknak is azt gondolom, hogy ingyenség.
A Mazda rajongók egyébként már régen várták ezt az elektromos autót, annak ellenére, hogy a Mazdának már van villanyautója, de hát ez egy igazi ízig-vérig, hogy mondjam, korszerű és elegáns villanyautó, olyannyira, hogy kilóg a sorból. Végre egy gyártó, aki nem a hagyományos elcsépelt SUV-s vonalat viszi tovább, és végre egy gyártó, aki visszahozza azokat a régi, nagyon kedvelt limuzinos vonalakat, amelyek most éppen kikopóban vannak.
Igen, egyértelműen ez volt a cél, tehát egyrészt alkotni egy olyan villanyautót, ami nagy volumenben eladható. Ugye az első teljesen elektromos autónk, az MX-30, az egy kis crossover, szándékosan városkörnyéki ingázásra szántuk egy viszonylag kis akkumulátorral, viszont emiatt könnyedés és mazdás vezethetőségű kompakt crossover volt, viszont a Mazda 6-tal a Mazda 6 E-vel a Mazda 6 hagyományt akartuk folytatni. Ugye a Mazda 6 az itt Magyarországon is 2002 óta zászlós hajónk volt, ebből a modellből adtuk el a legtöbbet az elmúlt 23 évben, és a Mazda 6 E-vel is az a célunk, hogy ez egy igazi volumen modell tudja jelenni, ennek felel meg a tölthetőség, a hajtáslánc, a hatótáv, és hát ez a forma is, ami azért a Mazdánál egy szeretett forma, ez a kupés limuzin stílus.
Na hát azt is mondhatnám, hogy ma az egyik legszebb, ha nem a legszebb limuzin, kupés limuzin az autópiacon. Ráadásul elektromos hajtással nem is nagyon létezik ehhez hasonló. Talán a DS most kidobott ugye egy modellt, az is végre kicsit visszakacsint a limuzinos időszakra, de ez egy más világ. Ez egy sportos, ez a Mazda. Na de mit látunk, hogyha körbejárjuk ezt az újdonságot? Azt látom, hogy ez egy 5 méteres, egy minimális különbséggel 5 méter hosszú autó, amelynek a tengertávja is majdnem 3 méteres. Nyúlánk, hosszú és elképesztő lapos szivar alakú autó.
Igen, hát nem kicsi. Tehát az első meglepetés nekem az volt, amikor élőben láttam az autót, hogy a képeken valahogy így beskáláztam a kifutó Mazda 6 méretére, de hát ez ennél is sokkal nagyobb. Tehát, hogy mondod, majdnem 5 méter hosszú, nagyon klassz, ez a lejtős hátú arányokkal rendelkezik. Mellesleg ennek az is előnye, hogy a hátsó csomagtartó, ugye a hátsó üveggel együtt nyílik, tehát így egy nagyon jó pakolható csomagtartó. Javaslom is, aki elsőre esetleg megjed a névleges VDA szabvány szerinti csomagtartó liter mérettől, hogy érdemes élőben megnézni, mert itt alapvetően egy nagyon hosszú és kellően széles, viszonylag lapos csomagtartóról van szó, de azért jó sok bőrönt belefér, és nagyon jól pakolható, ahogy mondom. Tehát úgy tud gyönyörű lenni, hogy még praktikus is a mindennapi felhasználásban.
Azért mondtad ezt, gondolom, ezt a figyelmeztetést, hogy ne jegyenek meg, mert csak 466 literes alaphelyzetben, ugye ez nem tűnik túl nagynak ebben a méretosztályban, na de az elrendezés számít.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos a csomagtartónak az alakja, és itt azért egy nagyon klassz tégla alakú csomagtartót találunk, meg hát igen, ledönthető az ülés, és akkor ilyen
1070 nézet.
Igen, egy köbmétert meghaladó csomagtartó lesz belőle. Tehát, hogy amellett mondom, hogy nagyon-nagyon látványos az autó, és valóban ebben az egyre inkább SUV-sedő autópiacon nagyon-nagyon kuriózumnak számít.
Tudod, mi az érdekes nekem, hogy az 5 méteres hosszúság is már azért kilóg a sorból, és azért nem nagyon jellemző, hogy egy autógyártó belemerjen vágni. Igaz, hogy ti belevágtatok már a 5-hengeres, meg komoly dízel hajtású autók kifejlesztésébe is éppen mostanában. Szóval az a különlegesség, hogy kevesebb, mint 1,5 méter a magasság az autónak.
Igen, hát ugye villanyautóknál ezt is nehéz megoldani, hiszen ugye van egy akkucsomagunk, ami az autó aljában ott kell legyen, és akkor innen kezdődik a magasság. Itt megint csak én azt gondolom, hogy a gördeszka platform, ami egy nagyon modern és ugye egy tényleg a legfrissebb igények szerint kifejlesztett platform, kellően lapos tud lenni benne az akkucsomag, és hát nyilván azért is ilyen nagy, hogy ha lapos, akkor viszont legyen széles és hosszú az akkucsomag, így tudunk megfelelő hatótávot biztosítani, viszont így, hogy lapos az akkucsomag, így tudtunk alkotni egy nagyon szép formát az autónak.
Többet nem is nagyon szeretnék beszélni a formáról, még egyet, hogy valóban forbabontónak nevezhető. Hogyha az orrát nézzük az autónak, vagy a hátsó fenéklemezt és a lámpa megoldásokat, szerinted hasonlít-e az alap, az előd Mazda 6-oshoz?
Mindenképpen az volt a cél, hogy azonnal, ha valaki meglátja, az felfedezze, hogy hát ez biztosan egy Mazda. Én azt gondolom, hogy igen, tovább viszi a Mazda 6-nak az örökségét, és hát jól illik a mostani Mazda modell palettába is. Tehát én azt gondolom, hogy senki nem fogja másnak nézni, mint ami.
Viszont sokkal izgalmasabb a forma. Tehát ez a megjelenés itt az orr részen, vagy akár a fenék lemezen a keresztülfutó ledcsík, nagyon érdekes lámpatestekkel, azért ez egy sokkal fiatalosabb üdébnek hat, mint ugye a Mazda 6-os az alap.
Igen, hát ugye a dizájnerek szokták szeretni egyébként az elektromos autókat, mert még ha a gördeszka platform valamennyire meg is köti a kezüket ugye a kerekek elhelyezése, meg szélesség, hosszúság tekintetében, de ugye a karosszéria formát azt nagyon szabadon lehet alakítani, hiszen nem kell a hűtéshez, hűtő radiátorhoz igazodni, és sokkal szabadabb kezük van a lámpák elhelyezésében, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg sikerült egy nagyon látványos autót alkotni a dizájnereinknek.
Amikor belül az ember a volán mögé, akkor az érzése támad ebben az autóban, hozzáteszem, én csak a képek alapján mondom, mert nem irigykedve hallom, hogy te már ültében, én még nem. Szóval nekem az jön le erről a gyári anyagról, hogy ez egy igyekezett nem elektromos autóvá alakítani a Mazda ezt az autót. Maradjon a hagyományos a Mazda 6-os stílus, üzenet, feeling, minden.
Ez volt az első nagyon pozitív élményem vele, amikor beleültem, hogy pont olyan benne ülni, mint az előző Mazda 6-ban. Tehát ugyanott van a kormány, ugyanúgy ülsz benne, ugyanúgy nyújtott ki a lábad, ha magadra alakítod az ülést. Szóval ez egy nagyon, nagyon klassz élmény, hogy tényleg olyan ülni, mint egy előző Mazda 6 limuzinban, azt az ülés pozíciót veszed föl, pedig hát egy teljesen más architektúráról van szó. Amit meg kell szokni, az talán a frissebb kezelőszervek, tehát ugye viszonylag nagy központi jelző, amin egy csomó funkció elérhető. Elektromos autóknál tudjuk, hogy az ügyfeleknek olyan dolgokra van igény, amire egy belső égésűben nem. Ezeket el kellett helyezni. Tehát a kezelőszervek azok lehet, hogy picit mások, viszont maga ez a kormányülés pozíció, a szélvédő, ahogy közeledik hozzád, az teljesen ugyanaz, mint ha az előző Mazda 6 bőlnél.
Tegyük hozzá, hogy minden elektromos autó maga egy számítógép, tehát igyekeznek is úgy kialakítani a műszeregyüttest, mint egy IT központot. Ebből a szempontból is kicsit kilóg azért a Mazda 6e, mert tényleg ragaszkodtak a hagyományos belső égésű megoldásokhoz, miközben teli van új high-tech technikával. Például az 50 colos, 127 centi átmérőre olyan head-up display, amely valóság alapú és 7,5 méter mélységig képes kiterjeszteni a valóságot az úttestre. És színesen és kéken és fehéren is megjeleníti azokat az ábrákat, amire szüksége van az embernek éjszakai módban, esőben, hóban, fagyban. Tehát ez egy különleges megoldás.
Igen, ez nagyon érdekes, mert amikor még csak a termékanyagokban olvastam el, ezt akkor egy ilyen enyhe túlzásnak éreztem ezt, és gondoltam, hogy nyilván az eredeti modellnél a kínai piacon ez fontos volt, hogy a Mazda is egy ilyennel jöjjön elő, de itt ez Európában talán nem ennyire fontos, és ahogy elkezdtem használni, rájöttem, hogy nekem elsőre ez tűnt fel, amit mondasz, hogy ilyen nagyon távolra vetíti az autót, tehát régóta használok head-up display-s autókat, nagyon szeretem, de valahogy így a motorháztető vége felé látod a head-up display-nek a képét, itt meg tényleg az autó előtt nem tudom 10 méterrel, tehát majdnem a másik autó távolságában, ha mondjuk városban közleked.
És a navigáció
Igen, és nagyon hasznos, nagyon könnyen kezelhető. Azt vettem egyébként észre, hogy bár van rajta a head-up display, meg van a kormány mögötti kijelző is, még sok villanyautóval ellentétben, meg van a nagy központi kijelző, és teljesen jól el vagyok csak a head-up display-nek az információival, ami azért nem jelentő. Tehát eddigi autóimon inkább csak a sebességet ellenőriztem ott, meg a sebességkorlátozást. Így gyakorlatilag a navigációnak az utasításait, mindent csak ott nézek, és nem is nézek rá a központi kijelzőre.
Hogyan történik a fokozat irányváltása, sebességfokozatváltása? Hogyan kell például a kezelőszerveket kezelni? Minden érintés kapcsolós-e, vagy pedig vannak nyomógombok? Milyen a szoftvere?
Hát itt is igyekeztek a mérnökeink úgy felépíteni a kezelőszerveket, hogy egy átmenet legyen az eddigi Mazdáktól a villanyautók felé, meg a jövő felé. Nagyon érdekes kérdés ez egyébként, hogy a villanyautósok igénylik ezt, vagy ez egy jövő, hogy egyre több érintő funkciót akarunk. A helyzet az, hogy egyre több funkciót akarunk az autóban, és ezt már nem lehet mind gombokkal megoldani. A Mazda az úgy oldotta ezt meg, hogy megvannak a hagyományos kormánygombok, ugye ez a hangosítás, halkítás, a tempomatnak a kezelő szervei, meg a telefonnak a kezelése a kormányon. A kormány mögötti bajusz kapcsolókon ugye rajta van az index ablaktörlő, viszont itt oda került a sebességváltó, tehát a sebesség előválasztó is, mint nagyon sok elektromos autóban, azért, hogy ugye a két ülés közti részt azt rugalmasabban lehessen tárolásra, meg mi egymásra használni. És a nagy központi kijelző alján pedig alul vannak fix gombok, amik ugyan érintő gombok, de azok a hagyományos klímakezelő panelnek a gombolyai, tehát az ülésfűtés, meg a propeller, meg a klíma, meg a belső keringetés, meg minden ilyen funkciót viszont fixen kiraktak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen hibrid megoldás a Mazda mérnökei részről, hogy annak se legyen idegen, aki a sok gombos régi Mazdákból jön, viszont egy kicsit irányt mutasson a jövő felé, ahol tényleg egyre több funkciót sajnos vagy nem sajnos, de nagy érintőfelületen kell majd kezelni.
Hát nagyméretű panorám, üvegtető is megrendelhető, 19-szoros keréktárcsák, nagyon komoly méretű kijelzők, illetve egy 14 hangszoros Sony hangrendszer, ezek a beltérnek a főbb paraméterei. Mennyire csendes egyébként az utastér?
Meglepően csendes, nekem különösen, aki azért belső égésű autókkal jártam eddig, tehát önmagában az elektromos autó ugye nagyon csendes, ami viszont meglep, hogy szinte semmit nem nő a zaj, legalábbis észrevehetően nem biztos decibelmérővel lehetne mérni, hogy mondjuk 60-hoz képest a német autópályán 160-nal menve van hangkülönbség, de így az ember a fülével szinte nem érzi, tehát annyira csöndes nagy sebességnél is az autó, ami engem meglepett.
Említettem a bevezetőben, hogy két akkumulátorcsomag, két hajtáslánc és két hatótáv. Szándékos volt, hogy ez a duplikálás meg legyen a kínálatban?
Na ez az, amiről azt gondolom, az értékesítőknek majd sokat kell beszélgetni az ügyfelékkel, mert nem csak két akkumulátor méretről, hanem két akkumulátor kémiáról is szó van, és ezeknek különböző előnye is hátra van. Tehát a kisebb akkumulátor az, amelyik 70 kWh-es körülbelül, ez az, ami lítium-vas-foszfát kémiájú, ez ugye az, ami sokkal több töltést kibír, kevésbé degradálódik, nagyon gyorsan tölthető, viszont ugye, ahogy mondtam, az energiasűrűsége kisebb, tehát ez csak 70 kWh-es, ezzel ilyen 500 km a hatótávja az autónak, és van az 550 km-es hatótávú nagyobb 80 kWh-es akkumulátorunk, ami viszont ez a nikkel-mangán-kobalt kémiájú, ami elterjedtebb most még, de egyre inkább jön fel ugye az LFP akkumulátor, szóval az első villanyautók, azok inkább ezek voltak, ez lassabban tölthető, viszont nagyobb hatótávot ad. Tehát igazából ez két különböző felhasználó igényt szolgál ki, én azt gondolom.
Amit mondtál azért érdekes, mert ugye a gyári anyagból olvastam, hogy a kisebbik akkumulátor, ami 60, egészen pontosan 68,8 kWh-s, annak a gyors töltése, a DC töltése a 165 kW-os. Miközben a nagyobb akkumulátor, és ez ugye másik kémiával rendelkező akkumulátor, az csak 90 kW-tal lehet tölteni, nem bírja a nagyobb teljesítményt. Így lassabban tölt, hosszabb ideig is tart, 3-4 óráig tart az, ami a másik kevesebb, mint 30-ig. De érdekes ez a különbség. A hatótávbeli különbség pedig nagyon kevés, tehát az gyakorlatilag majd, hogy nem hibahatáron belüli. Árul ugye nem beszélhetünk, de tudom nagyon jól, hogy ugye a magyar árat, ha megnézem, elképesztő a különbség, mert hogy majdnem semmi. Tehát kétfajta akkucsomaggal, kétfajta hatótával, de amik között alig van különbség, és az árban is. Ez szándékos, hogy ilyen nehéz választás elé akarjátok állítani az ügyfeleket?
Az igazság az, hogy a előrendelésekből azt látjuk, hogy mindenki inkább a gyorsabb tölthetőséget választja, és ez szerintem adódik abból az országnak a fekvéséből. Tehát igazából a kisebbik hatótávval is keresztül kasul átjárható az ország. Az emberek, azért a villanyautósok többség inkább otthon vagy a munkahelyén tölt, tehát mindig akár teli akkumulátorral el tud indulni, viszont ahogy mondtam, az országot be lehet járni a kisebb autóval is. Szerintem a nagyobb akkumulátort talán azok választják, és vállalják ez a lassúbb tölthetőséget, akik tényleg nagy távokat mennek nap mint nap, vagy héten belül, és akkor a nagyobb hatótávolság az előnyösebb nekik, viszont nem túl sokszor gyors töltenek, tehát mondjuk ritkán mennek le a, nem tudom, olasz tengerpartra, és akkor nem gond az, hogyha esetleg olyankor 3-4 órát kell kávézni.
Hát ugye az dönti el a kérdés igazából, hogy milyen a rekuperáció, tehát hogy a melyiket hogyan lehet visszatölteni fékezési erő energiával, ezt most nem tudjuk, mert a gyári anyag ezt nem tartalmazza, de hogyha az ember beszállna a kétfajta akkumulátorcsomagos autóba, és menne mondjuk 100 kilométert, akkor rögtön kiderülne, hogy melyiket jobb vezetni, hiszen többet nyerek a révben, mint a vámon.
Igen, nagy villanyautózásban is ezt vettem észre, hogy igazából a gyors tölthetőség az nem is csak a DC-töltőn, az autópálya melletti töltésnél jelent előnyt, hanem így, ahogy mondtad, nagy teljesítménnyel tudsz fékezni, és azt a fékezést mind vissza tudja tölteni az akkumulátorban, hogyha 165 kW-os a tölthetőség az akkumulátornak. Tehát lehet, hogy emiatt például a dinamikusabban vezetőknek is a kisebb aksit és a gyorsabb töltést érdemes választani. Én ezt vettem például észre, most ez a két hete tesztelem az autót, hogy a városban teljesen mindegy, hogy is mondjam, csak fehér furgonos, agresszív stílusban vezettek, vagy óvatos taxis stílusban, pont ugyanúgy ilyen 12-13 kWh per 100 km-re járok, hiszen vissza tudja termelni a dinamikus vezetésnél is a dinamikus fékezéseket az akkumulátorba.
Dinamikus vezetési jut eszembe, hogy azt olvastam, hogy az autó két tengelyt közötti súly tömegelosztása az 50-50 százalékos, tehát gyakorlatilag sportkocsis. ezzel az autóval lehet repeszteni, elképesztő jó a stabilitás emiatt.
Igen, és nagyon klassz, hogy alul van súlypont, emiatt puharugózással is stabil tud lenni. Ráadásul van még egy vicces dolog benne, ugye a hátsó kerékhajtás, amit tényleg érzel. Ez annyira rég tapasztalt az ember ilyet, hogy olyan egy nagy ember limuzinban igen, picit határozottabb gázadásai be tudott fordítani az autót, még a DSC felület, tehát a menetstabilizátor felügyelete alatt is egy nagyon picit enged.
Milyen az első visszhangja? Mert gondolom, hogy már a toporognak a Mazda hívők.
Igen, mindenki nagyon szereti, és mindenki nagyon várja, aki még nem próbálta, úgyhogy én bízom benne, hogy itt napokon belül már lesz annyi a tesztautó kereskedésekben, hogy mindenki, aki akarja, ki tudja próbálni.
Hányat szeretnétek eladni idén, illetve jövő év, teljes év alatt?
Hát ebben az évben 110 darab az, amit már megrendelhettünk, ezt tudjuk növelni valamennyire, de én azt gondolom, hogy egy teljes évben ez 300 darab körüli tud lenni könnyedén a mostani előrendeléseket látva.
Lehet, hogy ez lesz a Mazda sikermodellje Magyarországon?
A CX-60, CX-80 dübörök, tehát ebből a két modellből ilyen évi 800 darabot adunk el, de az, hogyha a Mazda 6E-ből 300-at eladunk, azért az a villanyautópiacon már látszani fog a magyar piacon is.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Kedves hallgatók, önök együtt Tibort, a Mazda Motors Hungary ügyvezető igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk önökkel a rádiók előtt, viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.